Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból Törzsvár várának a története legendákkal van teleszőve. A turisztikai kiaknázás érdekében kötötték össze Dracula nevével. A középkori vár később elvesztette hadászati jelentőségét, és Mária román királynénak köszönhetően újra életre kelt. Napjainkban az egyik leglátogatottabb műemlékünk. Témánk Törzsvár a 20. században.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben ma déli vendégét, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy újra itt lehetek. A mai műsorban tehát Törzsvár 20. századi történetéről kell beszéljünk, úgy, ahogy elhangzott, végül is a vár második aranykorát élte, és hát mondhatjuk azt, hogy Mária királynénak köszönhető az, hogy a vár új életre kelt. Azért túl meredek lenne kijelenteni azt, hogy nélküle, nem tudom, rommá lett volna, talán éppen nem, de hát kétségkívül azért nagy szerepe volt abban, hogy a várat ma olyan formában láthatjuk, amelyben elénk tárul. Na most emlékeztetőül mindenképpen el kell mondani, hogy mi történt a 20. század előtt, vagy legalábbis a 20. századig, ameddig ugye Mária királyné kezébe került a vár, és hogyha a vár kezdeteit próbáljuk taglalni, akkor nem olyan egyszerű ezt önök elé tárni. Nagyon sok legenda van ezzel kapcsolatosan. Azt tudjuk, hogy maga a hely neve az 1367-ben jelenik meg először, Tercs néven, és hát ahogy mondtam, itt elég sok elképzelés van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is kezdődik a helynek a története. Egyesek a rómaiakat keresik ezen a területen, aztán mások, mint például Orbán Balázs is, Szent Lászlót keresi, Szent Lászlót tartja építetőnek, vagy legalábbis ő általa ide telepített, vagy határőröknek ide telepített székelyeket. Aztán beszélnek nyilván a német lovagokról, a német lovagrendről, ugye hát a német lovagrend azért a barcaságban nem ritka, elég sok várat szoktunk nekik tulajdonítani. Elég kevés esetében tudjuk ezt 100%-osan bizonyítani. Na most persze a német lovagrend jelenléte a barcaságban, ez rendben van, de hogy mennyire volt közük Törzsvár építéséhez, hát ez relatív, tehát ezt igazából bizonyítani nem tudtuk. Amit viszont bizonyítani tudunk, és amit biztosan tudunk, az az, hogy a vár első Nagy Lajos idején kezdi meg létezését, 1377 novemberében keletkezett az az oklevél, amellyel Lajos megengedte ennek a várnak az építését, több mint valószínű, hogy a következő évben kezdődik meg a vár építése. És hát már ettől a pillanattól kezdve ez kapcsolatban van a brassóiakkal, hiszen a brassóiak kérésére engedi meg ennek a várnak az építését, sőt a brassoiaknak adómentességet, vámkedvezményeket biztosít, sőt hát segíti őket a vár építésében, mestereket ad, építőanyagot, pénzt biztosít, és a többi, és a többi. Na most a következő periódusban a várnak és a havasalföldi vajdáknak a kapcsolata hát elég szoros, viszont elég rövid ideig tart. Tudjuk azt, hogy egy ideig Mircsa havasalföldi vajda tulajdonába van, tehát 1412-től egészen ennek 1418-ban bekövetkezett haláláig, és hát utána a fiához tartozik rövid ideig, de utána meg visszakerül magyar tulajdonba, sőt, elsősorban a széke ispán hatáskörébe tartozott, és azt is el kell mondani, hogy habár ugye a brassoiaknak nagyon sok köze van a várhoz, azért Nagy Lajos mindig is kihangsúlyozta, hogy a kapitányai azok magyarok kell legyenek, és ezt a hagyományt meg is tartották a 18-19. Században is, tehát a kapitányoknak a neveit is, vagy egyes kapitányoknak a nevét is ismerjük, mint például Bizerei Miklós, Fehéregyházi Bálint, vagy éppen Kazimiri Mázsa Mihály. Mi köze van a várnak Vlad havasalföldi vajdához, ugye karóba húzó Vladhoz? Hát nem sok igazából, ezt is azért el kell mondani. Tudjuk azt, hogy Vladnak és a szász kereskedőknek mindig is volt egy viszonylag komoly konfliktusa, és hát azt is tudjuk, hogy Vlad a Törcsvári szoroson keresztül menekült Erdélybe. Hát itt elképzelhető, hogy talán néhány napot tartózkodott a Törcsvári várban. Tehát ez adja az alapját annak a, ugye a vár köré épült, nem tudom, Dracula biznisznek, amit ma láthatnak a turisták. Az 1480-as évekkel kezdődően ugye a brassoiak és az állam közötti konfliktus kiéleződik, hogy így fogalmazzunk. A brassoiak mind erőszakosabban követelik, hogy a vár visszakerüljön tulajdonukba, ne a havasalföldi vajdákhoz, ne a magyar királyhoz tartozon, hanem mégiscsak kerüljön vissza a brassoiakhoz. Ez végül is aztán a 15. század végén, 16. század elején sikerül is nekik, és végül is Brassóváros tulajdonába kerül. Brassó pedig elkezdi a várnak a megerősítését, például okáért ismerünk olyan építőmestereket, akik itt dolgoztak, javításokat vezették, például egy Celler Mátyás nevezetűt, aki 1512-ben 100 forintot kapott a várostól a váron végzett javításokért. Az erdélyi fejedelemség idején a brassóiaknak sikerül a várat, vagy a várt tulajdonjogát biztosítani, tehát 1568-ban János Zsigmondtól megszerzik a várat, ha már később a 17. század elén az erdélyi fejedelmek szeretnék visszaszerezni ezt a várat. Ugye tudjuk itt a Báthori Gáborral való konfliktust, tehát nem csak Törcsvár esetében, hanem egyáltalán Báthori és a szászok közötti konfliktusokat, és hát Bethlen Gábor próbálja megtartani a kincstárnak a várat, sőt tudjuk azt, hogy 1620-as években átépítéseket is eszközöl Törcsváron. Végül csak 1651-ben rendeződik a helyzet, amikor a gyulafehérvári országgyűlés kimondja, hogy a várat végül is átengedik Brassónak, persze nem ingyen bérmentve, hanem a város ezért kellett 11 ezer forintot fizessen. Megalapodás értelmében Brassó kötelezte magát, hogy a várat mindenkor kijavítja, fegyverrel, lőszerrel, élelmiszerrel ellátja, és a háború esetén védelmezi is. Aztán a 17. század végén ugye többször kerül figyelem központjába a vár, így főleg az 1650-es évek végi II. Rákóczi György körül kialakult helyzetben, 1690-ben Tököl Imre próbálja bevenni az erősséget, ez nem sikerül. Aztán az erdélyi fejedelemség ugye Habsburg fennhatóság alá való kerülésével végül is a vár jelentősége megszűnt, tehát hadászati jelentősége megszűnt. Egy történelmi emléké válik, 1773-ban például József császár látogatja meg Törcsvárat, később természetesen fenntartják, brassoiak tulajdonába van, a várnagyok továbbra is magyar származásúak, eszközölnek javításokat a váron, tehát fenntartják, hogy mondtam, 1848-49-ben igazából hadászati szerepe nem volt, nem létezett, tehát különböző parancsnokok főhadiszállásához szolgált, de alapvetően így érte meg a 19. század végét, amikor aztán a hadseregtől az erdészeti hivatalhoz került, majd pedig a 20. század elején változott megint a tulajdonjog, ugyanis 1916 végén a vár az új uralkodó párnak a tulajdonába került, tehát ugye itt IV. Károly, magyar királyról beszélünk, aki ajándékként kapta meg a várat, és aki végül is továbbadta ezt feleségének, Zita királynénak. Zita királyné tulajdonába volt a vár, elméletileg, hát mondjuk gyakorlatban is, de hát viszonylag rövid ideig, ugye hiszen 1918-al megváltozott a helyzet, és a monarchia bukásával végül is a vár az visszakerült Brassó tulajdonába.
Történész úr, folytatásképpen beszéljünk arról, hogy a vár az első világháború után Mária román királyné tulajdonába került.
Így van, a monarchia bukása után, ahogy mondtam, visszakerült a város tulajdonába. Ugye itt az impérium váltással megint feltevődött a kérdés, hogy ezzel a birtokkal mi történjen. 1920-ban Brassónak megint volt egy gesztusa az új uralkodó pár iránt, és elajándékozta ezt a birtokot, és hát mondjuk azt, hogy a tradíció, tehát nem volt ez egy nagyon régi tradíció, de hát folytatta, hogy akkor egy királynéi birtokról beszélünk, és újra királynéi tulajdonba kerüljön, tehát az új uralkodó feleségének, Máriának ajánlották fel, és el kell mondani, hogy ez egy szerencsés lépés volt Brassó részéről, hiszen a vár megmenekülését is jelentette, ugyanis Mária királyné egyik kedvenc tartózkodási helye lett Törcsvár, és ebből kifolyólag az elkövetkezendő 10 évbe fogalmazzunk így, Törcsváron nagyon-nagyon sok átalakítást eszközölt, és ahogy mondtuk, a királyné ettől a pillanattól kezdve nagyon sok időt töltött Törcsváron. Ugye neki két kedvenc tartózkodási helye volt, az egyik volt Törcsvár, a másik pedig Balcsik, ugye Dél-Dobrudzsába, Fekete-tenger partvidékén. De erről fogunk rövidesen egy picit többet beszélni, de azért mégiscsak, még mielőtt Mária királynéről beszélnénk, még egy személyiségről kell beszélnünk, méghozzá Brassó történetében egy kiemelkedő helyet elfoglaló polgármesterről. Tehát arról a polgármesterről, aki 1920-ban, vagy akinek a javaslatára 1920-ban Brassó városa úgy döntött, hogy Mária királynénak ajándékozza Törcsvárat, és azért érdekes ennek a polgármesternek a története, mert átível a korokon, tehát ugye ő 1911-ben kezdi meg polgármesterségét, tehát meg az Osztrák-Magyar Monarchia idején, és 1926-ban fejezi be, tehát már egy új helyzetben az impériumváltás után. Ez a polgármester pedig Karl Ernst Schnell. Na most Schnell 1866-ban született, echte brassói százpolgár családból. A tanulmányait is szülővárosában kezdi, majd később Grazban és Budapesten folytatja, jogot tanul különben, és 1888-ban szerzi meg a diplomáját, és hát hazatér Brassóba. Először újságírással foglalkozik, a Kronstetter Zeitungnak lesz az alkalmazottja, és aztán 1889-ben csatlakozik unokatestvérének, Karl Schnellnek az ügyvédi irodájához. 1897-ben Kolozsváron doktori címet szerez, 1901-ben szakvizsgát tett, és végül is aztán 1905-ben nyitja meg a saját ügyvédi irodáját. És ez 6 évig működik Brassóban, tehát 1910-11-ig. Közben párhuzamosan ezzel elkezd politizálni. Tehát 1897-ben már a Brassói Városi Tanácsba találjuk, sőt 1899-ben az egyik alapítója lesz a Szász Nemzeti Banknak. Érdekes még azt is elmondani, hogy az 1890-es években az úgynevezett zöld szászokhoz tartozik, ami azt jelenti, hogy hát elítélte a magyar kormány nemzetiségi politikáját, mindenképpen kiállt a Szászföld területi autonómiája mellett, vagy követelte vissza a Szászföld területi autonómiáját, amelyet néhány évtizeddel azelőtt veszített el. Aztán szép lassan megváltozott a helyzet, tehát ahogy mind komolyabban foglalkozott a politikával, aztán ezből a zöld szász mozgalomból mind kinnebb hátrált, hogy így fogalmazzunk, egy konzervatívabb politikus lett, és aztán ugye polgármesterként aztán együttműködött a magyar kormánnyal. Tehát 1911-ben, ahogy mondtam, választották Brassó polgármesterévé, és elég sokáig töltötte be ezt a funkciót. Elég sok minden kapcsolódik polgármesteri tevékenységéhez, például a kokáért. Az ő idején adták ki a szervezetek és a mozik statutumát 1913-ban, egy új építési törvényt. Hát már azt megkezdődött az ő polgármesterség alatt, de ő tovább vitte 1916-ig, egy új városfejlesztési tervet kezdtek meg 1911-el, amikor ő átvette a polgármesteri hivatalt. Mozgalmas polgármesterségről beszélünk, ugye itt főleg 1916-tal kezdődően, hogy Románia belép a háborúba, Brassót közvetlenül érinti Románia belépése a háborúba. A budapesti kormány Schnellt bízza meg Brassó magyar és szász civil lakosságának a kimenekítésével, amit különben kitűnően hajt végre, mindössze egy nap alatt megszervezte az evakuálást, tehát 29 vonaton 20 ezer ember hagyta el Brassó városát, de az adatok azt szokták kiemelni, hogy Brassó nem román lakosságának a 60%-a, tehát egy nap alatt. Budapestre menekült ő is, nem állt meg a tevékenységével, hanem létrehozta a Brassó Városi Tanács Hivatalát, Kanzlei des Staatsmagistrats Kronstadt, tehát alapvetően Budapesten működött tovább Brassó tanácsa, és hát onnan próbálta rendezni továbbra is a város dolgait, legalábbis ugye addig a pillanatig, amíg vissza nem térhetek. Hát tudjuk, azért ez azért viszonylag gyorsan megtörtént, hiszen a román csapatokat visszaverték az Egyesült Osztrák, Magyar és illetve Német csapatok, de hát addig is a város ügyeit rendezték. Igaz Budapestről. Na most a monarchia bukás után változik a helyzet. Tudjuk azt, hogy 1919-ben az erdélyi szászok megyesi gyűlésükön elfogadták a román királysághoz való csatlakozást. Snél is így tett, felesküdött a román királyra, vagy a román koronára. Ennek köszönhető, hogy a következő évben ugye a város hűsége jeléül ugye Mária román királynénak ajándékozta a Törcsvári kastélyt és a Törcsvári birtokot. Ahogy mondtam, Snél megtarthatta funkcióját, sőt elég sok kitüntetésbe részesült. Tudjuk azt, hogy 1921-ben a bukaresti Kotrocseny palotában fogadják, itt egy beszédet tart, 1922-ben részt vesz a királyi pár koronázásán Gyulafehérváron, viszont 1926-ban az új Averescu kormány leváltja tisztségéből, és Brassó városnak új polgármestere lesz, ő már nem egy szász, hanem Konstantin Mogáról van szó, tehát így Snell a város utolsó szász polgármestere lett. Miért váltották le Snellt? Hát ez mondjuk relatív, nyilván itt politikai tisztogatásról van szó, vannak itt adott esetek, amit felhoznak ellene, az egyik, amit felszoktak hozni ellene, hogy 1920-as években, tehát 6 éven keresztül ellenállt annak, hogy a város központjába az utcák román neveket kapjanak. Tehát nem volt hajlandó teljesíteni ezt. Az azért még hozzátartozik, hogy 1928-ban a város fellebbezett a határozat ellen, és hát 1928-ban már kormányváltás is történt, és követelték, hogy Snellt tegyék vissza a polgármesteri hivatalába. Kormány engedélyezte is, de a megsértett Snell nem volt hajlandó elfogadni az új polgármesteri kinevezést, tehát alapvetően ettől a pillanattól kezdve nem vállalt politikai szerepet, sőt később aztán még jobban visszavonult, tehát főleg a 30-as évekkel kezdődően, amikor az erdélyi szászság mint határozottabban jobbra tolódott, és hát ugye itt a nemzeti szocializmus őrületébe kezdett kerülni, ő mind jobban eltávolodott ettől. Itt mégiscsak a kérdés az Mária királynéről szólt, és a Mária királyné átalakításairól. Engedje meg, szerkesztő úr, persze mindannyian itt ismerjük Mária királynét, viszont én úgy gondolom, hogy mégiscsak az életrajzából néhány dolgot azért el kellene mondani, fel kellene villantani. Már csak azért is érdekes, mert magyar történelem kapcsán is néha azért előkerül a neve, 1919-es, 20-as Párizs környéki konferenciák kapcsán. Mária királyné 1875-ben született Eastwell Parkban, tehát Nagy-Britanniáról beszélünk, egy brit hercegnőről van szó, Alfred herceg, edinburghi herceg és Maria Alexandrovna orosz nagyhercegnő leányáról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon érdekes kombináció, úgy itt a nagyszülők nagyon-nagyon izgalmasok, azért, mert Mária Alexandrovnak az édesapja nem más, mint az orosz cár, második Sándor, és Alfrednak az édesanyja pedig nem más, mint Viktória királynő. Tehát mégiscsak egy orosz cárnak és egy brit uralkodónak az unokájáról van szó. Na most a gyerekkoráról viszonylag röviden azt azért el kell mondani, hogy az édesapa a brit királyi haditengerészetben teljesített szolgálatot nagyon sokáig, úgyhogy emiatt a család elég sokat utazott. A legtöbb időt Máltán töltötték, és hát ezt Mária visszaemlékezéseiben élet egyik legboldogabb periódusának nevezte. Később az édesapából Szász Kóbor Gotha hercege lett, úgyhogy átköltöztek Németországba, és hát ettől a pillanattól kezdve a család itt élt. Itt érdekes még azt is elmondani, hogy a korai házassági tervek között szerepelt az unokatestvérével, György Velszi herceggel való házasságkötés, de úgy tűnik, hogy ezt az édesanyja, az orosz nagyhercegnő Maria Alexandrovna akadályozta meg, aki nem igazán örvendett ennek az újabb brit Frigynek, úgyhogy végül is aztán György egy másik feleséget választott magának, Mary Teck hercegnőt, ugye Rédei Klaudiának a leszármazottját. Tehát erről van szó. Ha ugye Máriát veszi feleségül, akkor megszakadt volna számunkra ez a brit királyi kapcsolat. Na de hát így létezik. Úgy tűnik, hogy Mária elsősorban a román királyné Erzsébet Vídi hercegnőnek a figyelmét keltette fel. Azt kell tudni, hogy az 1890-es, 80-as évek végén, 90-es évek elején a román királyi családban egy botrány volt kialakulóba, ugyanis a trón várományosa Ferdinánd herceg egy kapcsolatot kezdett egy akkori arisztokrata hölgyel, román arisztokrata hölgyel, Elena Vakarescuval. Na most azt mondanánk erre, hogy sok sikert nekik, ez nem így működött, ugyanis a román alkotmány kimondta, hogy a királyi családnak a tagjai nem házasodhatnak román származásúakkal. tehát ez teljes mértékben ki van zárva, és hát természetesen attól még a házassághoz kell a család fejének a beleegyezése. Úgyhogy itt egy viszonylag hosszú szenvedési periódus után, tehát Elenával Carescu el kellett hagyja Romániát, ugye később Franciaországba fog letelepedni, és Ferdinándnak megtalálják Máriát, 1893. januárjában meg is tartják az esküvőt, úgyhogy ettől a pillanattól kezdve Romániának egy trónörökös párja van. A Frigyből több gyerek is született, pontosabban 6 gyerekről beszélünk, ugye egyfelől Károly, aki trónörökös, és hát később Románia királya lett, második Károly néven 1930-al kezdődően, Erzsébet, aki később görög trón örökösének a felesége lett, Mária, akit hát a családban Minyonnak becéztek, és abkipül Jugoszlávia királynéja lett, Miklós herceg, Ileana, akit hát furcsa módon néha magyarul Ilonára szoktak fordítani, de hát magyarodjunk az Ileánánál, és aki még a történetünkbe szerepelni fog, és hát még van egy gyerek, a Mircea, aki kisgyermekként halt meg. Erzsébet királyné írta az utódjáról: Mária hercegnő nagyon bájos, szereti a táncot, a színházat és a legkülönfélébb sportokat. Sajnos eléggé gőgös, és legalábbis mostanáig nem tudta elnyelni a román nép rokon szemét. Ez volt az elején, 1890-es években, 1900-as évek elején. Hát el tudjuk képzelni, egy brit királyi hercegnő megérkezik az 1890-es évek Romániájába, egy fiatal asszony, hát ez nem lehetett éppen a legkönnyebb. A férjének a nagybátyja, első Károly, aki egy tipikusan poroszos neveltetésű katonaember, aki nem feltétlenül arról volt híres, hogy milyen kitűnő udvari bálokat szervez. Aztán ott van Erzsébet királyné, aki nagy szeretettel vonul el picit a párhuzamos világába, aki fest, aki ír, picit exaltált, egy picit fura, és egy férj mellett, aki jobban kedveli a lepkegyűjtést, mint hogy a feleségét megtáncoltassa, tehát hogy azért eléggé furcsa udvari életről van szó. Mária hercegnőnek viszonylag nehéz ebben az új környezetben helytállni, de aztán sikerül, és főleg az első világháború változtatja meg ezt az egészet, akkor, amikor nagyon is hősiesen helytáll Románia elég nehéz helyzetében, akkor, amikor a területének a felét ugye elfoglalják, és 1916 végén a királyi családnak, a román kormánynak menekülnie kell Bukarestből, és Jasba telepedik le. Végül is Mária királyné kiveszi a részét ezekből a nehézségekből, nővérként teljesít szolgálatot, fáradhatatlanul látogatja a különböző kórházakat, és hát azért teljesen nagy mértékben megváltozik azért az, amit itt Erzsébet írt róla, hogy nem tudta elnyelni a román nép rokon szemét, nagyon is el fogja nyelni a román nép rokon szemét. Oly szinten, hogy annyi idő után, tehát ugye kommunizmus után is, például a Kokáér 2006-ban végeztek egy felmérést, Románia lakosai a 100 legnagyobb román listán a 37. helyre választották, tehát az első 100 körül 37. helyen van, ami azért én úgy gondolom, hogy egy fontos hely, mégis annyi évtized kommunizmus után. Ugye itt ugrottunk egy picit, és 1917-ről beszéltünk, azt azért el kell mondani, hogy 1914. októberében első Károly meghalt, és a helyére Ferdinánd herceg lépett, illetve Mária királyné. Nagy szerepe volt a királynénak abban, hogy Románia végül is 1916-ban belépett a háborúba az Antant oldalán, és nem az azelőtti szövetségesek, Osztrák-Magyar Monarchia és Németország oldalán. Igen, hát itt az első világháborút említettük, hogy 1918 után Máriának újra fontos szerep jut, hogy az elmúlt években, és természetesen itt a Trianon évforduló kapcsán beszéltek elég sokat a királyné párizsi és londoni szerepléséről 1919-ben. Tudjuk azt, hogy az akkori miniszterelnök egy elég jó ötletnek tartotta, hogy a királynét felhasználja arra, hogy az országát képviselje 1919-ben. Most nem menjünk ebbe bele, hogy most ez mekkora szerepe volt a királynőnek, vagy mekkora szerepe nem volt, ez egy más beszélgetés, de a lényeg az, hogy 1919-en tény is való volt egy ilyen tour de force-ja Párizsban és Londonban, ahol a legfontosabb politikai személyekkel találkozott, például a Kokáér Clemenceau-val. 1922-ben koronázzák meg kettőjüket az új ország Nagy Románia királyainak, egy ilyen bizánci pompát idéző koronázásról van szó, és hát a 20-as években, tehát férje haláláig 1927-ig azért fontos szerepe játszik az országban, például a Kokáér 1926-ban az Amerikai Egyesült Államokba látogat el két gyerekével, Mircával és Ileánával, és hát azért azt el kell mondani, hogy nagy szerepe van például a román népviseletnek az elterjesztésében, ugyanis nagy-nagy szeretettel öltözött ő is román népviseletbe, és öltöztette gyerekeit is román népviseletbe. Úgyhogy ez egy nagyon fontos propaganda gépezet volt, azért ezt el kell mondani. Például okáért Törcsváron készül nagyon-nagyon sok olyan fotó, ahol a királyi családot népviseletben lehet látni. Érdekelték a festészet, a zene, a kertművészet, és hát ennek a példáit azért pont Törcsváron is lehet látni. Nem mindent, ugyanis ebből azért nagyon sok elveszett, illetve nagyon sok elkerült a Törcsvári Múzeumból, ezt is azért el kell mondani, úgyhogy az, amit ma lehet látni, az maga a leszármazottainak a tulajdonából került a kastélyba. Miután Ferdinánd meghalt 1927-ben, Mária egy picit mellékvágányra kerül. Egy pár évet még ugye reflektorfényben van, akkor, amikor az unokája Mihály 6 évesen trónra kerül. Viszont 1930-ban, amikor Károly visszatér Románia trónjára, onnantól kezdve igazából nincs helye Máriának. Azért mondjuk azt el, hogy az új uralkodó mélységesen féltékeny az édesanyja népszerűségére, úgyhogy Mária királyné visszavonul a közélettől, és aztán 1938. júliusában hunyt el a Peles kastélyban, és végül is Kurtyádi Árgyesben van eltemetve. Na de néhány szó mégiscsak arról, hogy mi történik az ő ideje alatt Törcsváron. Törcsvárnak a modernizálását már következő évben, 1921-ben elkezdik. 1921 és 29 között zajlik a modernizálás, az átépítés, Karel Liman tervei szerint. Ekkor el kell képzelni, hogy bevezetik a folyóvizet, egy turbinát építenek, bevezetik a telefont, építenek egy liftet, de ugyanakkor a birtokon épül egy vadászház, egy fatemplom, különböző kisebb épületek, például egy teaház. Belső átalakítások is történnek, például ajtó és ablakkereteket építenek be, viszont nagyon érdekes azt elmondani, hogy Mária királyné azért tiszteletbe tartja a hely szellemét. Maga a várban nem valami, nem tudom, dobrudzsai román parasztháznak a kellékei körülnek be, hanem igenis német, reneszánsz, ajtó és ablakkeretek. Legtöbbször középkori eredetűek, de mégiscsak a hely szellemét valamilyen szinten megtartják. 1927-ben egy kápolna is készül, a festői Arthur Verona és Nikolai Donner. Új helységek kerülnek kialakításra, például a nagyszalon, a sárga szalon, a zele szalon, Károly herceg, későbbi második Károly tiroli szobája, Miklós herceg szász szalonja. Említettük a fatemplomot, na most a fatemplom, ez a birtokra kerül, ezt 1928-ban hozzák ide, igazából ez egy adomány volt, Lövérfalu lakói adományozták a királyi családnak, és így került igazából Törcsvára, 1947 után, tehát a királyi család távozása után ez elkerült innen, ez létezik viszont ma a prahovai Urlác melletti Zsérkölöj kolostornak a területén található, tehát ez nem került vissza. Gyerekei közül a két kedvencének nevezett Miklós és Iliana laktak itt, vagy töltöttek itt nagyon-nagyon sok időt. Miklós például itt is született Törcsváron. Aztán 1930 után ugye alakítanak ki az új uralkodónak, második királynak is egy lakosztályt. Kulturális eseményeknek is helyt adott ebben az időben. Tudjuk azt, hogy Enescu látogatott el Törcsvára, de azt is, hogy a híres zongorista Cella della Francia is többször tartózkodott Törcsváron, és játszott a királyné előtt. A park kialakítása 1922-ben kezdődött, ismerjük a főkertésznek, az évetőt Petre Konrádnak hívják, illetve a Törcsvári park vezetője Konstantin Pamula voltak ebben az időben. Nem csak virágokat, de gyümölcsfákat is hoztak a birtokra, például 1922-vel kezdődően, méghozzá a Kotrocseni palotából. A tóba pisztrángok kerültek 1929-ben, illetve hattyúkat a Sinoé tóról. Itt vannak ilyen jópofa történetek a hattyúkkal kapcsolatosan. Ugyanis a szomszédokkal állandó konfliktus volt, ugyanis a hattyúkat a szomszédoknak a kutyái néha fel-fel zabálták, és hát amikor megjelentek a kutyák, akkor az őrök sokszor lelőtték a kutyákat, és akkor kezdődött a perpatvar, mert azok megkövetelték a királyi családtól, hogy akkor megtérítsék meg a kutyáknak az értékét. Még azt azért nagyon gyorsan elmondanám, hogy kedvenc tartózkodási helyei közé tartozott, tehát ez az egyik volt Törcsvár, a másik az Bálcsik, Dél-Dobrudzsában, a Fekete-tenger partján. Tudjuk azt is, hogy közvetlenül halála előtt tervezte, hogy végiglátogatja kedvenc helyeit, ez azonban nem sikerült. Említettem azt, hogy a Kurtyádi Árgyesen temették el, viszont a szívét azt Bálcsikon, tehát a Fekete-tenger partján, viszont 1940-ben megváltozott a helyzet, ugye Dél-Dobrudzsa visszakerült Bulgáriához, így Bálcsik is, tehát a királynénak a kastélya, és akkor úgy döntöttek, hogy a királyné szívét elhozzák Bálcsikról, tehát nem maradott, és a királyné szívének az új tartózkodási helye az Törcsvár lett. Ugyanis a törcsvári várkastélya szemben 41-42-ben tehát egyfelől épült egy kápolna, az tényleg Máris kápolna, és a szembe lévő szikla oldalba kialakítottak egy üreget, ahova elhelyezték a királynénak a szívét. Ez 1947 után ez az arany kazetta, ez megmenekült, hál' Istennek, és ez nagyon-nagyon sokáig Bukarestben volt a Nemzeti Múzeumban. És ugye néhány évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy mégiscsak illetlen és méltatlan, hogy a királyné szíve egy kazettába, egy kiállítási helységbe, akármilyen tárgyként ott szerepeljen, úgyhogy a román állam visszajuttatta a román királyi családnak, úgyhogy ma a Pilisor kastély egyik termében, királyné egyik kedvenc tartózkodási helyén látható.
A várak erdében megmaradt percében beszéljünk arról, hogy a vár történetében 1938 után még egy hölgy jelenik meg tulajdonosként.
Igen, a 20. században Törcsvárat tényleg a hölgyek kastélyaként tartatjuk számon, vagy a hölgyek kastélyának is nevezhetjük. Mikor Mária királyné meghalt 1938-ban, akkor szétosztva tulajdonai, szétosztogatva birtokait, akkor a törcsvári birtok Ileana leányának a tulajdonába került. Ez úgy tűnik, hogy már azelőtt is így volt ez elképzelhető, tehát Ileana tudott róla, hogy ő lesz a tulajdonosa ennek a birtoknak. Most Ileana 1938-ban nem tartózkodott Romániában, és még jó ideig nem fog Romániában tartózkodni. Róla is azért mondjunk egy pár szót, hogy ki is ez az Ileana, hiszen az élet története nagyon-nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Ugye 1909-ben született Bukarestben, és hát a tanulmányait Nagy-Britanniában végezte, különben a testvéreivel, a lány testvéreivel együtt, egy Heathfield Ascot nevezetű kollégiumban. Később például szobrászatot tanult olyanokkal, mint John Jalliával, Jean Steriadi. 1926-ban az édesanyjával és testvérével, Miklós herceggel együtt az Amerikai Egyesült Államokba és Spanyolországba látogatott. A 20-as évek végén ugye itt főleg sporttal foglalkozott, hogy így fogalmazzak, tehát például a kokáért a romániai női cserkészeknek az egyik kiemelkedő alakja lett, yachtinggal is foglalkozott, sőt még kapitány is lett, hogy így fogalmazzak, hát itt az én információim szerint nem kapitány, hanem skipper lett, hiszen nem lehetett pont kapitány. Volt is egy yachtja, ami az Isprava névre hallgatott, később beiratkozott a bukaresti testnevelési iskolának a kurzusaira, amelyeket különben el is végzett. 1930-ban találkozik Barcelonában egy Habsburg herceggel, a Habsburgok toszkánai ágából, Antonnal, végül is akivel úgy döntenek, hogy egybe kelnek. A sors iróniája, hogy most egy picit így fogalmazzunk, hogy ugye a román királyi család egyik tagja éppen egy Habsburg herceggel, főherceggel fog házasságot kötni. Különben Anton egy, mondjuk azt, hogy munkás ágából származik a Habsburgoknak, hogyha szabad így fogalmaznunk, és ez azért fogalmaztunk így, mert tényleg egy mellékágról van szó, tehát egy olyan ágról, amely már a 19. század végén elveszítette területeit, tehát ugye egy észak-itáliai területekről, ugye Toszkánáról beszéltünk. 1918 után megint elveszítették hazájukat, tehát 18 után Ausztriából távozniuk kellett, úgyhogy Spanyolországban telepedtek le, és Anton, illetve a testvére igazából ilyen automobil szervizt működtettek, automobil és repülőgép szervizt, ugyanis Anton mérnöki végzettséggel rendelkezett, egy ideig a Nagy-Britanniában a Ford gyárnál tevékenykedett, ott dolgozott. És hát úgy tűnik, hogy azért Ileanát és Antont pont ez a sport iránti, a repülőzés iránti, yachting iránti szeretet, szenvedély vonzotta egymáshoz. És hát végül is a házasság kötésre, tehát 1930-as évek elején sor kerül, az esküvőt a Pilisor kastélyban tartották, és a mézes heteket Törcsváron töltötték, tehát ekkor már 1930-as években szerintem tiszta volt, hogy itt mégiscsak Ileana lesz az örökös. A házasság kötés után Ileana nem sokat tartózkodott Romániába, egyfelől Károly miatt is nehéz volt, ugye, aki a család majdnem minden tagjával konfliktusba került. Az édesanyja 1938-as halála után Ileana átvette a törcsvári birtokot, viszont ahogy mondtam, nem költözött ide, Antonnal igazából ausztriai kastélyokba tartózkodtak, és itt is tartózkodnak egészen 1944-ig. Különben Indiana 44-ben átalakítja ezt a kastélyt. 1944-ben döntenek úgy, hogy Romániába térnek, ugye a háborúnak itt a kiéreződése körül úgy döntenek, hogy talán mégiscsak biztonságban tartózkodnak Romániába, és így jön a család 1944-be Törcsvára. És ettől a pillanattól kezdve következő években, tehát pontosabban 1948 elejéig, főleg Ileana és a gyerekei itt Törcsváron fognak tartózkodni. Ileana és a család 1948 elején hagyja el Romániát, majdnem ugyanabban az időben, amikor maga az unokaöccse, ugye Mihály király, vagy a testvére Erzsébet. Ezután Svájcban, majd később Argentinába fognak letelepedni. Ileana például a Kokaira számüzetésben is foglalkozik a román emigránsokkal, például a Kokaira Buenos Airesben egy ilyen otthont működtet román menekülteknek, tehát is az a feladata ennek az otthonnak, hogy azokat segítse, akiknek nincs pénzügyi lehetősége, hogy talpra álljon. 1950-ben áttelepednek Bostonba, az Amerikai Egyesült Államokba, és hát igazából ettől a pillanattól kezdve Ileana itt tartózkodik, tehát Észak-Amerikába. Sajnos 1954-ben a házassága Anton von Habsburggal válással végződik, egy második házasságot köt, ezúttal egy románnal, egy Stefan Isarescu nevezetűvel, amely ugyanúgy válásba végződik 1965-ben. Ezután igazából nem történik újraházasodás 1967-ben ugyanis. 1967-ben ortodox apáca lesz, az Elwood City, ez Pennsylvániában van, az ottani ortodox kolostornak lesz később a vezetője, egészen 1991-ben bekövetkezett haláláig. Érdekes még azt elmondani, hogy 1990. szeptemberében 81 évesen majdnem a családjából elsőként látogat vissza Romániába. Nem sokat tartózkodik Románia területe, főleg kolostorokat látogat végig, elzarándokol a szülei sírjához, Kurtádi Árgyesbe, és ellátogat Törcsvárra is. Ez történik 1990. szeptemberébe, mint hogyha érezte volna, hogy haza kell jönnie, egy pár hónapra rá, 1991. januárjában elhunyt. A házasságából, tehát Anton von Habsburggal kötött házasságából több gyerek született, pontosabban 6, István, Mária Ileana, Alexandra Dominik, Mária Magdalena és Erzsébet. Közülük napjainkban mindössze 2 vannak életben, pontosabban Dominik az, aki képviseli igazából a családot, tehát valamilyen szinten családfejének számít. Azt azért még gyorsan el szeretném mondani, hogy 1938, tehát Törcsvár kapcsán, hogy 1938 augusztusában lett ő tulajdonos, és hát a birtoknak a vezetői ebben a periódusban, amikor Ileana volt a tulajdonosa, először Karl Zwidenek, majd később Karol Gutmann voltak, és ahogy mondtam, a 6 gyerekével ő aztán itt tartózkodik a 40-es évek egy részében, sőt az utolsó gyermek, Erzsébet, itt a kastélyban született, nővérként dolgozik, tehát édesanyja példáját követi, ugyanis Törcsváron létrehozott egy kórházat, az volt a neve, hogy a Királyné Szíve Kórház, és hát ez 1944-45-tel kezdődően kezdett működni. Azt is el kell mondani, hogy 45-ben egy villát építettek a birtokon, és alapvetően a család itt lakott, hát ugye azért háború idején azért eléggé nehéz volt Törcsváron, tehát maga a várkastélyban lakni, úgyhogy inkább ebben a kényelmes villában lakott a család.
Mi történik a várral a kommunizmus idején, és mi történik ma ezzel az épülettel?
Ugye 1948-ban államosították a várkastélyt a család elmenekülése után, és hát 1957-ben két múzeum kezdi meg a működését, vagy legalábbis egy múzeum két részleggel, úgy így fogalmazzunk, van egy úgynevezett feudalizmuskori művészetet, bemutató részleg, és létezett egy etnográfiai részleg. Ileanának a gyerekei visszakövetelt a birtokot. 2000-ben már megkezdődik a harc a visszaszolgáltatásért. Alapvetően Ileanának 3 gyereke kezdi meg ezt a visszaszolgáltatási pert. Dominik, Mária Magdolna, aki 2021-ben, tehát néhány évvel ezelőtt hunyt el, és Erzsébet, aki 2019-ben hunyt el. Tehát 2000-ben kezdődik a per, végül is 2006-ban döntenek úgy, hogy visszaadják a kastélyt, tehát a családnak ítélték a törvényszékek, de még megint kell, tehát a törvényszék és kellett még 3 évet várni 2009-ig, ameddig átadták a családnak. A nagy probléma kastélyel az elején az volt, hogy hát ez végül is az épületre és a birtokra vonatkozott, a gyűjteményre nem igazán. Úgyhogy a gyűjtemény nagy része kikerült az épületből, tehát a család alapvetően nagyjából egy majdnem üres épületet kapott, amit utána a saját gyűjteményéből próbált úgy, ahogy berendezni. Tehát amit ma látunk ugye a kastély belsejében, az végül is egy magángyűjteménynek a részei, tehát Ileana családjának, gyerekeinek a gyűjteménye, és hát azóta is a család megtartotta ígéretét, hogy továbbra is nyitva marad a látogatók számára, és nyitva is áll. Én azért elmondanám azt, hogy örvendetes, hogy mégiscsak azért a várkastély falain belül ez az egész kapuk előtti Dracula őrület azért eléggé minimális. Tehát, hogy azért elsősorban itt a Mária királyné korára koncentrál alapvetően a kiállítás. Persze nyilván a Dracula motívum azért, annak ez fontos anyagi vonzata van, tehát teljesen nem lehet kizárni, de azért valamilyen szinten ugye minimálisra van csökkentve. A falakon belül, a kapukon kívül ott már más a történet.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést.
Ma a Törcsvári várkastély 20. századi történetéről beszéltünk, hölgyeket mutattunk be önöknek, Mária királynénak az átépítéseiről beszéltünk az 1920-as években, melyek Karel Liman építésznek köszönhetőek, tehát 1921 és 1929 között, és hát elmondtuk azt is, hogy a királyné egyik kedvenc tartózkodási helyéről van szó, 1940-ben a királyné szíve is ide került a várkastéllyal átelemben lévő sziklába kialakított kis kápolnába. 1938-as halálát követően az egyik hát kedvenc gyereke, Ileana hercegnő örökölte ezt a birtokot, aki egy ideig gyerekeivel itt is élt a Törcsvári várkastélyba, és 1945-ben egy kórházat is létrehozott, melynek a neve az volt, hogy a királyné szíve kórház, és Ileana és családja itt lakott egészen az államosítás pillanatait, tehát 1948 elejéig. A család távozása után múzeumként működik, hát 1957-től múzeumként működik a várkastély, egészen 2009-ig, hát 2009-ben visszakerült a család tulajdonába, tehát Ileana gyerekeinek a tulajdonába, és hát nem csak 2009-ig, mert azután is, vagy azóta is múzeumként működik.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
A következő héten a csíkszeredai várat mutatjuk be önöknek.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.